Szeretettel köszöntelek én is benneteket. Hát, ahogy a Feri mondta, Bella Gézának hívnak, aki van, akivel még nem találkoztam, van, aki lehet, hogy már találkoztunk, csak én nem emlékszem rá, mert ez egy rossz tulajdonságom. Egy alakuló gyülekezet van Pápán, egy cigány gyülekezet, elsősorban egy Gábor cigány gyülekezet, annak vagyok a presbitere, és most, hogy énekeltük ezt az éneket, eszembe jutott, hogy hát ők nem nagyon tudják a mi énekeinket, mi nem tudjuk az ő éneküket, és mikor kértem őket, hogy valamit énekeljenek, akkor mindig énekeltek valamit, ugyanazt. És kicsit ismerős volt a dallam, de aztán rátaláltunk, hogy ez az ének, a 207-es. Úgyhogy azóta már a kíséretet is hozzáteszem, így élvezhetőbb, és mi is tudjuk énekelni. Tehát mi énekelünk magyarul, ők énekelnek románul vagy cigányul, azt hiszem románul énekelik. Úgyhogy ez egy ilyen értelemben egy több nyelvű gyülekezet. Egyszerre tudjuk két nyelven is dicsérni az Urat. És az Isten kegyelméből most épp a mai napon nem csak Gáborok fognak összejönni, hanem délután magyarok is lesznek. Úgyhogy ha az Isten megsegíti ezt a kis közösséget, akkor lesznek délelőtt Gáborok, délután magyarok, és így talán gyarapodhat az Istennek a népe, az Istennek a nyelje. A magamról mondta Feri, hogy beszélnék magamról. Igen, mindenképpen szerettem volna néhány dolgot elmondani, mert számunkra Füred nem csak egy munkahely volt. Tehát mi pápaiak vagyunk. És pápa mellett egy kis faluban lakunk, ott is dolgoztam én, de 86-ban Füreden egy új telefonközpont épült, és kerestek embereket. És mondták, ha jönnek, akkor itt lesz lakás is. Ugye persze ez nagyon szépen hangzott, de ez csak annyit jelentett, hogy a 80-as években még sorba kellett állni a lakásért. Na, a sort azt lerövidítették, de hát nyilván a pénz ugyanannyiba került. És a Népköztársaság úton. Most szerintem már csak köztársaság.
Igen.
Már ott nincs nép. És ott épültek akkor új házak, és oda költöztünk be. És valóban itt dolgoztam a Marikával együtt a telefonközpontba. Először műszerész voltam, aztán később vezetőként dolgoztam, míg el nem mentem itt 91-ig. Tehát 5 évet töltöttem Füreden igazából. Kérdeztem is az Urat, hogy mi szükség van arra, hogy pontosan nem kérdeztem, hanem láttam, hogy mi szükség volt arra, hogy ide költözzünk, mert igazából mi itt értünk meg. Úgyhogy ez nekünk egy kedves hely, sok kedves emlék kötite bennünket. Nekem a szüleim elég hamar meghaltak, 87-ben. Nagyon hirtelen is. Tehát az egyik, az édesanyám 46 éves volt, édesapám 49. És édesapám meghalt 49 évesen, áprilisban meghalt rákba. Ő sokáig küzdött, és 3 évig küzdött ezzel a betegséggel, és áprilisban meghalt. Édesanyám nem volt semmi baja. De sajnos azt mondta, hogy ő szeretné követni az édesapámat, és hát ez így is lett, mert utána nem sokkal, hogy ő meghalt, édesapám meghalt, ő is beteg lett, ő is rákot kapott, és neki nagyon hirtelen lefolyású volt, és a karácsony napján meghalt még abban az évben. Akkor mi már itt laktunk. Én 25 éves voltam, a húgaim 19 évesek voltak, otthon maradtak ketten az üres házban, és ezzel az ürességgel nem tudtam mit kezdeni. És érdekes volt, mert néhány évvel korábban, 1-2 évvel korábban kiadtuk ezt a lakást, és egy fiatal házaspár jött Amerikából. Mi átköltöztünk a szomszédba, ott voltunk, de közben esténként beszélgettünk velük. És kiderült, hogy ők misszionáriusok. És azért jönnek, hogy lemenjenek a Szabadstrandra, és ott embereket megszólítottak, és beszéltek nekik Isten országáról. És velünk is próbálkoztak, de hát akkor én masszív ellenálló voltam, és folyton vitatkoztam velük. Nem tudom, szerintem Erzsé is vitatkozott, bár nem olyan vitatkozós típus. De meglepő volt számomra az a kitartás, ahogyan ők ezt, tehát az a türelem, ahogyan bántak velünk. Tehát meghallgatták, amit mondtunk, ők is mondtak valamit, és aztán tartottuk a kapcsolatot, és mindig írták, hogy levelük végén mindig írták, hogy imádkozunk értetek. Én nekünk sokat nem mondott, örültünk, hogy angolul tudunk levelezni, mert hát éppen angolul tanultunk, és ez jó volt. De mindig odaírták, hogy imádkozunk értetek. És aztán ugye megtörtént ez a tragédia ugye a családban. Ez engem nagyon megviselt. És volt nekem egy munkatársam, még Pápán, ahol dolgoztam. Ő ilyen, hát körülbelül édesanyám korabeli volt. És nagyon vonzottam hozzá, mert egy nagyon jó szakember volt, nagyon sok mindent tanultam tőle, Zsilák Tamás, Marika ismeri. És így a második apám lett nekem ő. És sokat beszélgettünk, sokat telefonon is, néha meglátogattam őt, hazamentünk. De valahogy zátonyra futott az élete, és egy nap úgy gondolta, hogy ezt ő már nem folytatja tovább, és elindult a vasúti sínen. És tehát az ő halála, ha lehet, még jobban megrázott. És emlékszem, akkor egyik este felhívtam ezt a házaspárt, ezt az amerikai házaspárt. És belekiabáltam a telefonba, hogy where is your God now? Most hol van az Isten? Hol van a ti istenetek? Aztán utólag, így, ahogy gondolkodtam ezen, rájött, mondtak valamit, mert mindig mondanak valamit az emberek, ha kérdezik őket. De rájöttem, hogy én nem őket kérdeztem. Akkor. Én az Istent kérdeztem. Én szívemből akkor az Istent kérdeztem. Hol vagy? Vagy egyáltalán? Mi van? Mi van, ha én is meghalok? Van itt valami? Van valami a halál után? Vagy ennyi volt? És az Isten látta, hogy nem csak a lázadás beszél belőlem, hanem valami vágy van az én szívemben, hogy megismerjem őt. És ahogy a Füred áruházban mentem vásárolni valamit, ott lent volt régen egy ilyen könyves rész, mielőtt fölmegyünk az emeletre, és ott megláttam egy könyvet, Visszatérés a holnapból. Mi van a halál után, egy ilyen könyv volt. Senkinek nem adnám a kezébe, nem biblikus, de hát az Isten, szuverén Isten olyan eszközöket választ, amilyet ő jónak lát, ezt is megtanultam, és megdöbbentett ennek az embernek a tapasztalata, és valahogy egy hitet ébresztett bennem az irányba, hogy talán mégis lehet valami. Talán mégis lehet valami a halál után. És ez nagyon dolgozott bennem, sok mindent elolvastam, és emlékszem, egyszer mentem haza a lakótelepre, itt a Noszlopi úton, és hogy mentem, ilyen ködös párás idő volt, és néztem az eget, és gondolkodtam, hogy mi van az égen túl, van-e valami az égen túl, és hirtelen az Isten valahogy megadta ezt, megajándékozott ezzel a hittel, hogy ott vagyok én. Tehát akkor ez egy bizonyosság lett bennem, hogy van Isten, és ő ott van. És tudom, hogy mindenkit másképp keres az Isten, és tudom, hogy ez csak az eleje volt az én utamnak, de egy nagyon fontos momentum volt az én életemben, aki teljesítetlenségben éltem, aki az elektronokat, meg a mechanikát, meg a földi dolgokat nagyon tiszteletbe tartottam, meg tiszteletbe is tartom. És ezen a ponton valami megváltozott, valami áttört. Áttört az a sötétség, ami elválasztott az Istentől. Egyáltalán a létében bizonyosságot nyertem. Ez is az Isten ajándéka. Én megértettem, hogy a hit maga az is az Isten ajándéka volt, amivel ezt meg tudtam ragadni. És olyan kegyelmes volt az Isten, hogy Erzsében ugyanígy munkálkodott, és majdnem egyszerre tértünk meg. És mivel mi gyerekkorunkban katolikus nevelést kaptunk, ezért nyilvánvaló és legegyszerűbb dolog az volt számunkra, hogy hát akkor visszamegyünk a katolikus egyházba. És feljöttünk ide Gyűrű Gézához, akit az öregek talán ismerik, és vettünk imakönyvet, keresztet a falra, mindent, ami kell. Volt egy fiatal barátunk, aki ide járt, a Stessli Bori, talán járt ide is a gyülekezetben, nem tudom, és vele elkezdtünk járni ide misére. És nagyon szorgalmas, hűséges és buzgó katolikusok voltunk, elmondhatom nektek. Minden misén ott voltunk, minden gyónáson ott voltunk, Rórátén ott voltunk, ahol kellett. De valahogy mindig úgy éreztük, hogy ennél valahogy több kellene. Ennél valahogy túl sok a körítés, túl kevés a lényeg. És aztán lejártunk a kerektemplomba, ott egy Tivadar atya nevű ember volt. Ő nagyon jól prédikált, mert azt hiszem Veszprémbe tanított a teológián, és ezt például nagyon szerettük. De aztán Erzsi meglátott egy plakátot, és ott meg Veszprémbe tartottak bibliai előadásokat. És nagyon megörültünk, elmentünk. Nem ismertük. Szabó Attila nevű fiatal ember, tanár tartotta ott. És akkor elmentünk, és a Dimitrovba volt. És nagyon megtetszett. És akkor kinyílt előttünk a Biblia. És elkezdtük olvasni a Bibliát. Hú, hát ez egy fantasztikus élmény volt. És valahogy így. Tehát szép lassan az Isten vezetett bennünket, vezet ma is bennünket. Én nagyon hálás vagyok az Istennek azért, hogy megmutatta magát. Én nem gondoltam volna. Én azt mondom, hogy minden emberben reménységem van azok után, hogy engem az Isten megtalált. Én senkire nem tekintek, úgyhogy reménytelen eset ezek után. Tehát ha engem meg tud keresni az Isten, akkor nem hiszem, hogy más problémát jelenthetne neki. Ezt szerettem volna elmondani előtte. Most pedig az ige hirdetés a... Hát ugye most sokat beszélünk a sáfárságról. Van egy érdekes sáfár a Bibliában, ez a hamis sáfár története. Jó, sok mindent szerintem szombatiskolán átbeszéltünk, azokra nem fogok kitérni, de egy-két tanulságot szeretnék belőle levonni. Ami engem nagyon megérintett, amikor egyszer Biblia körön vettük ezt a történetet, akkor nagyon erőteljesen az Isten adott ezzel kapcsolatban nekem egy ilyen kijelentést, és ezt szeretném veletek megosztani. Jó, nézzük ezt a történetet a Lukács evangéliumából. A 16. fejezetnek az első 12 versében van ez, a Lukács evangéliuma. Mondta Jézus az ő tanítványainak is, volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára, és ez bevádoltatott nála, hogy a javait eltékozolja. Hívta azért azt, és mondta neki, mit hallok felőled, adj számot a te sáfárságodról, mert nem lehetsz tovább sáfár. Mondta pedig magában a sáfár, mit műveljek, mivel az én uram elveszi tőlem a sáfárságot. Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom, mit tegyek, hogy amikor a sáfárságtól megfosztatom, befogadjanak engem a házaikba. És magához hivatván az ő urának minden egyes adósát, mondta az elsőnek, mennyivel tartozol az én uramnak? Azt pedig mondta, 100 bátus olajjal. Mondta neki, vedd a te írásodat, és leülve hamar írj 50-et. Aztán mondta a másiknak, te pedig mennyivel tartozol? Azt pedig mondta, 100 kórus buzával. És mondta annak, vedd a te írásodat, és írj 80-at. És dicsérte az úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert a világnak fiai eszesebbek a világosság fiainál a maguk nemében. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen, hamis a sokon is, hamis az. Ez a történet. Nekem ez egy elég rejtélyes történet volt, sokáig nem értettem. ezeket a, az egésznek a mondani valóját, hogy miről akar szólni. Ki az, akinek a számára még mindig rejtélyes? Ha?
Rejtély
azért van benne, ugye? Tehát érdekes dolgokról beszél. Meghökkentő is egy kicsit. Tehát maga ez a megfogalmazás. De én azt látom, hogy Jézus többször mond provokatív, meghökkentő példázatokat. És minthogyha kilépett volna abból a nyelvezetből, amit a farizeusok ismertek, és ami úgy bevet volt. Pont azért, hogy kizökkentse őket abból a gondolkodásmódból, amiben voltak. Mondta is, hogy ez egy új bor, ezt nem lehet a régi tömlőbe beletölteni. Szétfeszíti. Tehát az, amit én hirdetni akarok nektek, az szétfeszíti azokat a keretekbe, amikbe ti gondolkoztok. Én valami újat hoztam, valami mást. Nem lehet megfoltozni azzal a régi dolgaitokat, amit én most adni akarok nektek. Ez egy új ruha. Ezt a régit le kell vetni. Érdekes volt, mert egy helyen az atyát hasonlította a hamis bíróhoz. Ugye? Ez is egy furcsa kép az Istenről. Vagy magát nevezte tolvajnak. Úgy jövök el, mint a tolvaj éjjel. Tehát ilyen érdekes képeket használ. És ez is egy nagyon érdekes és elgondolkoztató. Egy munkatársam hívta fel igazából a figyelmemet rá, mert és azt mondta, hogy nem tudok ezzel én valamit kezdeni, mert nem tud mit kezdeni vele. És elolvastam, és én sem tudtam vele mit kezdeni. És akkor kezdtem el foglalkozni vele. És akkor, amikor jött ez a bibliakör, amit mondtam, az nagyon sokat segített nekem ebben. Hát az alaptörténet az egyértelmű szerintem. Tehát az, hogy ki a sáfár, hogy mi a sáfárság, ezekről mind beszéltünk, ezekről nem beszélnék. Az egy fontos dolog, amit én itt látok, hogy meg szerintem erről is beszéltünk, hogy a sáfárnak előbb-utóbb el kell számolnia azzal, amit rábíztak. Tehát ez mindannyiunkra igaz. Ugye arról is beszéltünk, hogy Isten titkainak mi vagyunk a sáfárai. Tehát valahol rólunk szól ez a történet. Nem valahol, ez konkrétan rólunk szól ez a történet. És mégis megdicsérte az Ura, hogy hogyan oldotta meg ezt a történetet. Ugye Ellen White azt írja, hogy nagyon sok példázatban a példázatnak minden elemét nem kell értelmezni, azért, mert egyszerűen a történet egészen miatt mondta el Jézus így. Nincsen lelki vonatkozása, csak hogy érthető és használható, hogy teljesen érthető legyen maga a történet, amiből a lelki tartalmat ki akarta Jézus emelni. Hát azt mondja itt az ige, hogy tartoztak neki, és utána el kellett számolni, és döntenie kellett ennek az embernek, hogy mit kezd most ezzel a helyzettel. Nem tud kapálni, szégyel koldulni. Tehát valamit kezdeni kellett ezzel a helyzettel. És ezt a megoldást találta, hogy azt mondta, hogy amíg nálam van a vagyon, addig használom. Amíg nálunk van mindaz, amit az Isten kezünkbe adott, addig tudjuk használni. Ez addig van nálunk, amíg élünk, vagy az Isten az ő kegyelmét vissza nem mondja az életünkből. De hogy hogyan használta ezt a vagyont? Ugye a Mammon azt mondja, hogy a 9. versben azt mondja, szerezetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Hogy mitől hamis ez a mammon, ez valakinek kérdés, vagy pedig tudja rá választ. Miért hamis mammon?
Mert
Aha. Igen, tehát hogy nem örökké való, nem elmúlik, ugye? Tehát ezek olyan értéknek érték. Csak megrágja a rozsda, ugye megemészti, a tolvaj el tudja lópni. Tehát ezek értéknek értékek, de azért hamis, mert nem állandó. És egy olyat ígér, amit nem tud megadni. Valami olyasmit ígér, amit nem tud megadni. És a mammon szó ugye az gazdagság, az egyszerűen csak gazdagságot jelent. Tehát földi javaknak fordítja a legtöbb új fordítás már. Tehát, hogy szerezzetek magatoknak barátokat a földi gazdagságotokból, a földi javaitokból, mind abból, amivel rendelkeztek, ami a kezetek ügyében van. Egyszerűen ezt mondja ez az ige. Hogy amikor meghaltok, befogadjanak az örök hajlékokba. Máshol azt mondja, hogy amikor elfogy, hogy amikor vége lesz, akkor befogadjanak az örök hajlékokba. Tehát azt mondja az Isten, hogy az, amit van, azon felül, ami a megélhetésedhez kell, azt én azért adtam neked, hogy szeresszél rajta barátokat. Hogy amikor elfogy az életed, és elfogynak az anyagi javaid, akkor befogadjanak téged az örök hajlékokba. Noé így cselekedett. Noé az egész életét, az Isten elhívta, ő is egy sáfár volt, ez is, mert azt, amit az Istentől kapott, azt mindet beépítette a bárkába. Tehát mindenét, amilyen volt, egyetlen cél érdekében kamatoztatta, vagy használta, hogy elkészüljön az a bárka, amin keresztül megmenekülhet. És megmenekülhetnek mások is. Azok, akik beszeretnének jönni ebbe a bárkába. És azt mondja az Isten, hogy nekünk is ez a feladatuk, mint Noénak, hogy mindazt, amit az Isten a kezünkbe adott, arra használjuk, hogy mások is bejöjjenek ebbe a bárkába. Mások is bejöjjenek az Isten kegyelmének a körében. És de hogyan gyűjtsünk barátokat? Ugye igazából ez a kérdés, mert azt mondta, hogy hát gyűjtsünk barátokat vele. És ez a példázat számomra a példázatnak a legszebb része, mert ez arról szól, hogy hogyan gyűjtsünk barátokat. Hogyan gyűjtött ez a sáfár barátokat magának. Mert azt mondja az ige, hogy hát akkor ezek szerint így kell barátokat gyűjteni. Csalással? Csalással gyűjtött. Igen, csalással gyűjtött, de ugye mi az, amit tett? Azt mondta, hogy hát te mennyivel tartozol? Gyere ide, hozd az írásodat. Hát én tartozok 100 bátus olajjal. Írjál, üljél le, írjál magadnak 50-et. Én 100 korús búzával. Írjál magadnak 80-at. Mi lehet ez, hogy hozd ide te tartozásodat? Mi az, amire az Isten megbízott bennünket, mint sáfárokat? Ezek szerint. Úgy tűnik, itt mindenkinek van valami tartozása ezen a földön. Nincs olyan ember, ezt nagyon jól tudjuk Ádám és Éva óta, hogy ne lenne valamilyen tartozása. Mert azt mondja az Istennek az igéje a római levélben, hogy a bűn zsoldja, a füzetsége, amit fizetni kell érte, az a halál. Azt mondja az ige, hogy nincsen egyetlen ember sem. Minden fejbeteg, minden test erőtlen, mindannyian elhajlottak, mindannyian vétkeztek. Mindannyian ezzel a bűntartozással élünk. Mindannyiunknak fizetnünk kellene, ki kellene fizetnünk ezt a tartozást. Van egy levelünk, arra fel van írva, hogy mennyivel tartozunk. Hogy ki mivel tartozik. Van egy listánk, és ez alapján mi elítélhetők vagyunk. És azt mondja az ige, hogy ha egyetlen egyet megrontasz a parancsolatok közül, az olyan, mintha megrontottad volna az egészet, és a bűn zsoldja alá. Van egy listánk, és azt mondja ez a sáfár, hogy hozd ide a listádat. Ha én sáfár vagyok, akkor én azt mondom ma, hogy hozd ide a listádat. Hozd ide a listádat, nézzük meg, mi van rajta. Nézzük meg, mit halmoztál fel. Ez az én egyik feladatom, hogy megkérdezzem tőled, hogy mit halmoztál fel. Mutasd meg a listádat. Mi van rajta? Milyen tartozás van rajta? Kiabálás, káromkodás, türelmetlenség, udvariatlanság, naponként meghajlás a munka bálványa előtt, heti egy pletykálkodás, évi egy adócsalás, másoktól ellopott idő, pénz, alkalom, aztán ott vannak a kicsi stiklik, a félkocsi sóder, a néhány liter benzin, amire nem figyel oda senki, be nem tartott ígéretek, az óvodába felejt egy gyerek, a netezés az interneten esténként, amikor nem lát senki. Én már csak ilyen vagyok, nekem nem mondja meg senki. Ami a szívemen a számon, viseljenek el. Aztán ott vannak a kérkedve vállalt, vagy a szégyenlősen eltitkolt kis tikléid. Gazdag emberként sétálgatsz, és közben nem veszed észre, hogy te vagy a nyomorult, a mezítelen és a vak. Rázod a rongyot, te vagy a Jani. Szép kis lista. És azt mondja az Isten, na hozd ide, törvénykezzünk. Hozd ide a listádat. Mit lehet kezdeni egy ilyen listával? Azt mondja az Isten, azt mondom én, az Isten titkainak a sáfára, miután idehoztad a listádat. Ugye azt mondta a hamis sáfár, 100-zal tartozol, írjál 50-et, írjál 80-at. De ma neked az Isten azt mondja, írjál 0-at. Ez az Isten üzenete. Ha te a te bűneidet oda viszed az Isten elé, felvállalod, hogy mindaz, amit tettél, valóságosan az Isten ellen volt, ha ezt bevallod, akkor az Isten azt mondja, hogy írjál 0-at. Ez a sáfár feladata. Az a sáfár feladata, hogy az Istennek a kegyelmét felajánlja az embereknek. Mert az Isten nem csak elfelejteni akarja a te bűnödet, hanem kifizetni. És nem csak elfelejtette, hanem kifizette. Mert ha elfelejtette volna csak a bűneinket, mindahogy néha mi úgy teszünk, hogy azt mondjuk, hogy jó, nem számít, spondját rá. De ugyanúgy megmaradnak a problémák, megmaradnak a nehézségek a családban. Nincsenek kitisztázva, kibeszélve. Az Isten nem ilyen Isten, ő kitisztázza ezeket a dolgokat. Ő csak úgy tudta volna elfelejteni, ha azt mondja, hogy nem érvényes már a törvény. Felejtsük el. De ő azt mondta, hogy érvényes a törvény, ezért fizetni kell. Fizetni kell ezekért a bűnökért. Ki kell, hogy valaki fizesse. És ez volt az Istennek a kegyelme, hogy ő volt az, aki kifizette. Azt mondja az ige, ismerjétek az igét is, a Kolossé levélben írja ezt. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, eltávolította az útból, oda szegezte a keresztfára. Ezt az adós levelet, amit te odahoztál, az Isten oda szegezte a keresztfára. Sokáig úgy élt bennem ez a kép, hogy van a kereszt, van egy szeg, és fel van rá szögezve. De ugye Péter azt mondja, hogy ez az adós levél nem egy papírra volt írva, hanem Jézus Krisztus a mi bűneinket a saját testében vitte fel a fára. Hogy mi a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk. Az ő sebeivel, hogy meggyógyuljunk. Azt mondja az Isten, hogy nincsen más megoldás az életünkre. Csak ha elfogadjuk azt, hogy van egy listán tele bűnökkel, és amikor az Isten szól, hogy hozz ide, számoljunk el. Ma van a napja. Adok neked lehetőséget, ahogy megtérjél. Hozd ide a bűneidet. A sáfárnak ez a feladata. Nekünk, ha sáfárok vagyunk, akkor az a feladatunk, hogy az embereket Jézus Krisztushoz vezessük. Mert Jézus Krisztusnál le lehet tenni ezeket a bűnöket. Jézus Krisztus meg tud szabadítani. El tudja venni ezt a levelet tőled, és rá tudja ütni a pecsétjét, hogy fizetve. Ezt mi nem tudjuk. Amikor Jézus Krisztus a kereszten felkiáltott, hogy elvégeztetett, ezzel azt mondta, hogy fizetve. Azokra a bűnökre, amiket gyűjtöttél, és amiket én is gyűjtöttem, és gyűjtök. Erre a dossziére az Isten rá ütött ezt a pecsétet, hogy fizetve. Nem tud ennél többet tenni az Isten értünk. 2000 éve mindent megtett, amit meg lehetett tenni az Istennek. Nem lehet ennél mélyebbre, mert egyszer az egyik ismerősöm azt mondta, hogy én olyan mélyen vagyok, hogy rajtam az Isten se segíthet. És mondtam neki, rajta csak az Isten segíthet, mert ő még mélyebben van. Mert ő olyan mélyre ment, amilyen mélyre ember nem mehetett. Mert ő annyira megalázta magát, amennyire mi sose fogjuk tudni megalázni magunkat. A halálig megalázta magát, hogy minket felemeljen. Amikor te nagyon mélyen vagy, azt mondja az Isten, én még alattad vagyok. Én ismerem azokat a mélységeket, és tudom, hogy mi mész át. Mert én átmentem rajta. És kijöttem belőle. És én ki foglak téged ebből emelni. Nem hagylak ebben a mélységbe téged. És ez egy nagyon felszabadító érzés. Az Istennek a kegyelmével találkozni, Jézus Krisztusnak a szabadításával találkozni. Itt megfordul az életünk, sehol máshol nem fordul meg. És ezért a sáfároknak az a feladata, hogy oda vezessék a bűnös embert Jézus Krisztus keresztjéhez, és szembesítsék azzal, hogy az ő bűneikre van bocsánat. Hogy az Isten meghalt azért, hogy élhessünk, és hogy felszabaduljunk azzal, amiben eddig éltünk, hogy valami újat adjon. Jött egy fiatal, hát 24-25 éves lány ott a gyülekezetbe hozzánk egyik Isten ige hirdetés után beszélgettünk vele, és mondta, hogy elkezdett panaszkodni, hogy mennyi keserűség van az életében, mennyi nehézség van, és hogy neki elege van az életből, ő ezt már nem bírja. És mondtuk neki, hogy szeretnéd, ha egy kicsit imádkoznának, beszélgetnénk veled? Igen, szeretni. És akkor elvonultunk hárman Erzsével meg vele, és ahogy elvonultunk, egyszerre, mintha kihúztak volna egy dúlt. Elkezdte mondani a bűneit. Elkezdte mondani, sorolni, hogy mi minden történt vele. Hogy gyerekkorától ezt, meg azt, mi mindent tett. És úgy kiöntötte az egész szívét előttünk, az Isten előtt. És ezt csak mondja, hogy beszélgettünk vele, hogy vezettük ebben a dologban, hogy hogyan lehet az Úr Jézushoz közeledni. És mondja, hogy nekem már mondta egy proféta, így hívta, egy testvér, hogy majd jön egy férfi, és annak én elmondom ezeket a bűnöket, és együtt majd a Jézus Krisztus keresztjéhez visszük, és Jézus Krisztus meg a feledés tengerébe fogja vetni ezeket a bűnöket, és ő meg fog engem kenni olajjal, és imádkozni fog értem. És akkor mondtam neki, hogy most, amikor behoztam a táskát, azért hoztam be, mert benne van az olaj. És elkezdett zokogni, mert rájött, hogy az Isten ma őt megszólította. Az Isten ezt neki készítette elő. amikor meghallotta azt, hogy hozd ide a listádat, ő odahozta a listáját, és az Isten nem késlekedett. Nem késlekedett a bűnbocsánattal. Tehát, hogyha oda viszem az Isten elé a bűneimet, ha tényleg akarok tőle szabadulni, az Isten azt fogja mondani, hogy írjál nullát. És imádkoztunk érte, megkentük olajjal, imádkoztunk érte. És felszabadult az ő élete, és hirdettük neki a szabadulást, hirdettük, hogy Jézus Krisztusban megbocsátottak minden bűneid, szabad vagy, menj el és ne védkezd többet. És ragyogott az arca. És az Isten kegyelmes hozzá, ha meg fog keresztelkedni. Nem sokára. Ez egy csoda, amit Jézus Krisztus vitt véghez az ő életében, és amit mindannyiunk életében véghez visz. Valahányszor oda megyünk a kereszthez. Mert az, hogy mi bűnösök és elveszett létünkre, oda mehetünk a kereszthez egyáltalán, hogy szóba áll velünk az Isten, az azért van, mert Jézus Krisztus meghalt értünk, és ő kifizette mindazt, amit mi oda viszünk eléje. Hát igen. Most azt kérdezi az Isten, jól van, megbocsájtottam neked. De mi van a te listáddal? Azt, amit én gyűjtöttem rólad, aminek neked megvolt a másolat, és ide hoztál, azt elrendeztük. De mi van azzal a listával, amit te gyűjtesz másokról? Mi van azzal a listával, amin azok vannak, akik téged bántottak? Akik nem vették figyelembe a képességeidet, és nem azzal a feladattal bíztak meg, amire alkalmas lettél volna. Vagy mi van azzal, hogyha tiszteletlen volt a feleséged, vagy szeretetlen volt a férjed, vagy meghurcoltak egy hazugságért, amit el se követtél, vagy eldobtak a szüleid kiskorodba. Mi van ezekkel a fájdalmakkal? Hogy puskázással gyanúsítottak meg, nem is puskáztál? Megszégyenítettek az osztályodat? Mi van ezekkel a fájdalmakkal? Mit kezdesz vele? Az a kérdés, hogy mit kezdesz azzal a listával, ami neked van, amit te gyűjtesz, amit te érsz másokról, azokról a sérelmekről, amit ellened követtek el. Mert ez a következő lépés. Mert ha én megszabadultam az én listámat, az Isten eltörölte, lenullázta. Vajon írhatok-e én még listát? Tarthatom-e még az elvárásaimnak a börtönébe az embereket, azokat, akik ellenem vétkeztek? Erről fogunk délután beszélni. Hogy hogyan lehet megszabadulni ezektől az elvárásoktól. Hogyan lehet megbocsájtani? Mert az, hogy nekünk az Isten megbocsájtott, ez az alapja annak, hogy mi meg tudjunk bocsájtani. Enélkül nem működik az egész. Ha nem élted át, hogy téged Jézus Krisztus megszabadított, hogy a bűneidet megbocsájtotta, hogy vége van rabságodnak, akkor azt mondom, először menj a kereszthez a bűneiddel. Addig nem lehet elengedni mások bűneit. Ez az én tapasztalatom. Én csodálkozom mindig a világi lelki gondozáson, akik azt mondják, hogy hát meg kell bocsájtani, bele kell tenni valami, le kell írni, el kell égetni, bele kell tenni egy kis dobozba, vízre kell bocsájtani. Tehát lehet játszani bármit. De a megbocsájtás az egy nagyon mély lelki folyamat. És ennek az alapja egyedül az Isten. Jézus Krisztus áldozata. Enélkül valódi és tényleges megbocsátás nem jöhet létre. Az Isten megbocsátó kegyelmével kell, hogy találkozzak. Ha én szeretném, hogy én is meg tudjam bocsájtani. Volt egy fiú a gyülekezetben, a kegyelemről beszélgettünk éppen szombatiskolán, és nagyon örült neki, hogy az Isten milyen kegyelmes, és ez úgy, úgy feldobta az egész napját. És akkor délután, ahogy beszélgettünk, akkor meg előjött neki egy ismerőse, akit azt mondja, van nekem egy ismerősöm, ha én őt meglátom, átmegyek az utca túlsó oldalára, én olyan dühös vagyok rá. Mert ők verekedtek, megütötte a barátomat úgy, hogy neki esett az utcakőnek, beverte a fejét és meghalt. Azt mondja, azóta én nem tudok ránézni. Érthető. És elmondtuk neki azokat, amiket majd délután fogunk, amiről délután fogunk beszélni, hogy hogyan lehet megbocsájtani úgy, hogy nem emlegessük, hogyan lehet megbocsájtani úgy, hogy szívből, hogy mit jelent az, hogy elfelejtjük. És ezekről mind beszéltünk neki. És nem. Egyszerűen nem tudta áttörni. És akkor Erzsi mondta neki, hogy tudod mit, Józsi? Gyakorolj kegyelmet. És ezt megértette. Megértette, mert rájött, hogy igen. Tehát azt a kegyelmet, amiről délelőtt beszélgettünk, amit az Isten gyakorolt felém, azt mondja, hogy ezt tudom én gyakorolni ő felé is. A megbocsájtás csak továbbadható. Nekünk nincs olyan szívünk, hogy meg tudjunk bocsájtani. De kaphatunk Jézus Krisztustól olyan szívet, ha nekünk elengedte a tartozásunkat, egy olyan hálát, amivel fordulhatunk aztán azokhoz, akik bennünket bántottak, bennünket sértettek. A megbocsátás gyógyít. Ez biztos. Elmondok egy saját tapasztalatot. Rengeteg van, gondolom nektek is. Apukámmal kapcsolatos. Ugye mondtam, hogy elég hamar elvesztettem. De azt is már el kell mondom, hogy nagyon szerettem az apukámat. Büszke volt rám, hogy én tudtam tanulni. Ő traktoros volt, és az, hogy a leérettségiztem, egy nagyon nagy szó volt az ő szemében. És tehát én szerettem, őt szeretem most is. De ő szerette az italt is. És amikor pici voltam, akkor előfordult, hogy hazajött, és a sáros trágyás csizmájával ugye leült, és akkor mondta, hogy na, gyerek, húzd a csizmámat. És azért ez egy kisgyereknek elég megalázó volt. És akkor megmondta azt is, hogy na, ne fényáskodjál, ez a dolgod. És akkor ugye le kellett húznom. De ez számomra nagyon megalázó volt. És ezt nem egyszer előfordult, kétszer-háromszor biztos, és úgy megmaradt bennem. És egyszer, amikor beszélgettünk egy ilyen Biblia körön, arról beszélgettünk, hogy az ilyen gyerekkorban rögzült dolgok mennyire megmaradnak. És én előhoztam ezt a példát, hogy Erzsi, amikor a derekával kínlódott, én nekem kellett megkötni a cipőjét, és amikor lehajoltam, hogy megkössem a cipőjét, akkor mindig valami rossz érzés jött bennem. És rájöttem, hogy ez az a rossz érzés, ami visszajött, ami ezzel a tapasztalathoz kötődik, amikor apukám engem megalázott. És akkor megkérdeztett az egyik testvér, és már megbocsájtottál az apukádnak ezért? Mert meg kéne bocsájtani. És akkor aznap elmentem haza, és akkor így elvonultam, letérdeltem, és úgy előhoztam ezt az egész dolgot, így az Isten elé. És úgy elmondtam neki, hogy Uram, nekem ez egy nagyon fájdalmas élményem. Ez nekem nagyon mélyen bennem van, és ez nagyon megrontja ezt az emléket, amit az én apukámról ápolok. De most megbocsájtok neki. És nagyon érdekes volt, mert ugye a Szentlélek úgy megérintett, és hozott más dolgokat is. Tehát ahogy ez a seb így felszakadt, elkezdtek jönni még dolgok a szüleimmel kapcsolatban, és ezt úgy mind az Isten elé vittem, és úgy mind kiöntöttem, mind ahogy mondja az ige is, hogy mind a vizet öntsétek ki a ti szíveteket az Úr előtt, és csak úgy jöttek belőlem, és mondta, hogy megbocsájtom azt is, hogy így meghaltak, hogy itt hagytak bennünket árván, ennyi idősen. És felszabadító volt. az volt nagyon érdekes, hogy másnap, amikor, vagy harmad, nem tudom, egyszer úgy imádkoztam, és ugye úgy szoktam imádkozni, hogy atyám, megszólítom az atyát. De számomra ez az imádkozás mindig annyit jelentett, mint amikor be akarsz menni egy bezárt ajtón, megpróbálsz bemenni, de be van zárva, ezért aztán az ajtón keresztül beszélsz. Tehát én valahogy az atyához mindig így tudtam imádkozni, hogy atyám, és akkor mondtam neki az ajtón túlra. És az a furcsa tapasztalatom volt, hogy amikor most kimondtam azt, hogy atyám, akkor kinyílt ez az ajtó, és az Isten jelenlétébe kerültem. Az atyának a jelenlétébe kerültem. És megtapasztaltam azt, hogy engem ez a neheztelés, amit én ápoltam az én atyámmal szembe, elválasztott az Istentől. Nem tudtam vele szemtől szembe, találkozni. Csak egy válaszfalon keresztül. Nem tudtam az ő jelenlétét komolyan átélni. És meggyógyított az Isten ebből. És ennek ez lett a következménye, hogy az Isten elé tudok járulni, úgy, mint atyám elé. És érdekes, mert ha lehajolok és megkötöm Erzsi cipőjét, nincs benne semmilyen érzés. Elmúlt ez is. Teljesen elvette ez Isten. Ha néha eszembe jut, akkor az jut eszembe, hogy dicsőség az Úrnak, mert megbocsátotta azt, azt a neheztelést, ami azért szívemben volt, és el is vette belőle ezt a neheztelést, amit én ápoltam. És érdekes, mert volt egy hasonló tapasztalatom. Jó, többet aztán nem mondok. Ilyen fiatal lányokkal, mint ti vagytok, egy Isten tisztelet után volt az is egy másik városban, és így elkezdtünk beszélgetni az egyikkel. A családról kérdeztem erről, arról. Úgy elkezdett sírni, hogy 10-15 percig nem lehetett hozzászólni. Vártam, hogy majd abba hagyja, de nem hagyta abba. Csak sírt, retten, teljesen vigasztalhatatlan volt. És mondtuk neki, hogy mikor már gondoltuk, hogy valószínűleg akkor ez már egész éjjel így lesz, úgyhogy valamit kellene csinálni, hogy beszélgetnénk, akkor lenné hajlandó esetleg, hogy beszélgessünk-e, hogy külön, mert egy társaságban volt. Mondta, hogy igen, akkor menjünk fel. És volt egy barátja, vele elmentünk külön meg Erzsivel. Csak úgy négyen beszélgettünk, és hamar kiderült, hogy neki is az édesapjával vannak problémái. És amikor így elmondtam ezeket a dolgokat, akkor először azt mondta, hogy nem, ő nem tud megbocsájtani. És akkor még mondtuk néhány dolgot, majd délután beszélünk róla, és mondta, hogy jó, ő most megbocsájt. És megkentem őt is olajjal, imádkoztunk érte. Ő megbocsájtott, kimondta, és ahogy ezt kimondta, elkezdett mondani mást is. Elkezdte mondani azokat a dolgokat, amik még úgy benne voltak ezzel kapcsolatban. És csak azért mondom már, mert amikor befejeztük az imádságot és fölállt, nem lehetett ráismerni. Ragyogott. Ragyogtak a szemei, mint akiről leemeltek egy kamiont. Teljesen fel volt szabadulva. És megöleltem, és csak szorított, mint aki rátalált a saját apjára. És ott volt a barátja, látta ezt, és azt mondja, én is akarom ezt. Jézus Krisztus akarod befogadni? Igen, én is Jézus Krisztusbe akarom fogadni az életembe. És vezettük őt is a megtérésre, és befogadta ő is Jézus Krisztust, és megkentük őt is, hirdettük neki is a szabadulást. Ezt akarja Jézus Krisztus. Ezt akarja velünk tenni. Sáfárokkal akar tenni bennünket, hogy a bűnbocsánatot, a bűnöknek a bocsánatát elvigyük az embereknek, akik vágyakoznak ezért. Mert meg vannak kötözve a saját érzelmeikkel, a saját meg nem bocsájtásukkal, a saját bűneikkel, és az Isten pedig szabadulást hozott ezekből. El kell nekik vinni ezt az örömhírt. De ahhoz, hogy el tud vinni ezt az örömhírt, oda kell állni a kereszthez, és meg kell vizsgálnod, hogy van-e neked még listád. Hogy van-e még ott a listádon valami. Hogy vannak a bűneid, amiket nem bántál meg. És hogyha ez megvan, akkor ott át kell nézned a listádat. Van-e olyan, akire neheztelsz? Van-e olyan, akinek nem tudtál még megbocsátani? Aki miatt elfordítod, vagy átmész az utca másik oldalára, hogyha látod. Mert az Isten ezektől meg akar szabadítani. Ha kell a mai napon. Akkor erről a témáról tartottam otthon igei hirdetést, a fiam meg a menyem otthon voltak. Ők is hallgatták, ebéd után a menyem elment. És ő 2 óra múlva visszajött, és mondom neki, jól aludtál? Azt mondja, nem aludtam, imádkoztam. Amik délelőtt voltak, azokat az Isten elé vittem, mert volt mit megbeszélnem az Úrral. Dicsőség az Istennek, hogy elérte az ő igéje az embereket. Tudom, vannak, akik kimennek, és azt mondják, ez is csak egy tanítás. De kimehetsz úgy is, hogy azt mondod, hogy köszönöm, Uram, várok a te szabadításodra. Mutasd meg magad nekem ma. Mutassa meg az Isten magát ezen a mai napon mindannyiótoknak, mindannyiunknak, az ő kegyelméből. Amen.